A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Urunk, köszönjük igédet, köszönjük, hogy neked van hatalmad vigasztalni, erőt adni, bátorítani, inteni, feddeni, és kérünk, hogy add meg mindenkinek azt, amire igazán szüksége van ebben az órában. Amen. Hallgassátok meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Pál apostolnak az első Tesszaloniakhoz írott levelének 5. fejezetében, a 16. verstől a 24. versig a következőképpen. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. A lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Ma, ahogy említettem az elején a köszöntőben, ma jubiláte vasárnapja van, azaz az öröm, az örvendezés vasárnapja. Mögöttünk van húsvét ünnepe, de a feltámadás öröme áthatja még mindig, és reményeink szerint egész évben a Krisztusban hívő népet. Az az öröm, amit a feltámadás, a halál feletti győzelem jelent, az túlmutat húsvét ünnepén, áthatja a mindennapokat, a hétköznapokat, és ez a feltámadás okozta öröm az örvendezésre adhat okot. Ezért is hallottuk a lekcióban olvasott igében, melyet Jézus mond, ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki nem veheti el tőletek. Ez egy olyan mély, ez egy olyan belső öröm, amely átjárja a szívet, meghatározza az embernek a lényét, a személyét, amelyet soha el nem vehet senki a Krisztusban hívő embertől. Jubiláte vasárnapja erre emlékeztet bennünket, ezért is beszél Pál apostol a tesszalonikai gyülekezetnek az örömről, a háláról, a békességről. Az imént felolvasott igehirdetési alapigénk a tesszalonikai gyülekezetnek írt 2. levelében olvasható. Ebben a részben a 4. fejezet végén és az 5. fejezetnek az elején is a feltámadásról ír Pál, és ehhez kapcsolódóan írja mindazt, amit felolvastam, és zárja sorait egészen gyakorlati útmutatásokkal. Arról ír a gyülekezetnek, hogy hogyan élje a mindennapjaikat. Arról ír a gyülekezetnek, hogy mindaz, amit elméleti útmutatásként megfogalmazott a levélben, azt hogyan éljék meg a gyakorlatban, hogyan éljék meg a mindennapokban, és mennyire hatja át az egész életüket, a lényüket, mindaz, amiről írt az előző sorokban, fejezetekben. Csupa felszólító módban, mint egy tanácsként, mint egy parancsként írja a gyülekezetnek, azt mondja, hogy mindenkor örüljetek, azt mondja, hogy szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, a lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg, mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Az első három, és ezt szeretném a mai Isten tiszteletünkön kiemelni, mert hát végig mehetnénk, de a feladatom, bár megbeszéltük itt a családdal, Dórával és Gáborral, illetve megbeszéltük azt, hogy Boglárka fog jelezni, hogyha hosszú a prédikáció. Tehát nincs arra időnk, hogy most mindegyiket kifejtsük, én csak az első háromról szeretnék majd szólni, hiszen a hívő élet nélkülözhetetlen, alapvető szüksége. Enélkül olyan szegény lenne az ember, ezekkel azonban teljesen be tud töltekezni, és hát megnézhetjük azt, hogy mit okoz ezeknek a hiánya. Öröm, az öröm hiánya örömtelenséget, boldogtalanságot okoz. Az imádságnak a hiánya, az Istennel való beszélgetésnek a hiánya, a hálaadásnak a hiánya pedig a hálátlanság, az elégedetlenség. Nem is kell olyan sokat beszélni, hogy hányak életében nincsenek, vagy alig vannak például örömök. Ma népbetegségnek számít a keserűség, a megkeseredettség, a kiégés, az öröm hiánya, a boldogtalanság. Emberek milliói keresik csak hazánkban az örömöt, ami az életüket jobbá, minőségibbé tehetnék, és annyi mindennel próbálkoznak, bízva abban, hogy rátalálnak az igazi boldogságra, rátalálnak az igazi örömre. Egyszer hallottam egy fiatalt, akivel interjút készítettek, akinek alkohol és drog problémái voltak, azt nyilatkozta, hogy az öröm mámora, ha ideig, óráig, de felettette a boldogtalanságomat. Számomra nagyon elgondolkodtató volt ez a mondat. Az öröm mámora, ha ideig, óráig, de felettette a boldogtalanságomat. A kiózanodás pillanatában újra és újra rádöbbent, hogy az az öröm, amit nyújt, akár az ital, akár a bódító szerek, múló örömök, és csak tetézik a gondot. De elhiteti az emberrel, hogy addig se kell a boldogtalanságra gondolni. Mennyi ilyen boldogtalan ember flangál az utakon, élik a házas életüket, végzik a munkahelyen a munkájukat, bolyonganak a nagyvilágban egyedül, magányosan, elveszetten. És el sem tudják képzelni, hogy mennyi ilyen van az Y és Z generációban, vagy mennyi megfáradt, megkeseredett, középkorú, idős rója a heteket az életben. Jézus azt mondja, olyan örömöt kínál, amit senki nem vehet el tőlünk, örömötöket senki sem veheti el tőletek, mondja Jézus. Azt mondja Pál, hogy mindenkor, minden helyzetben örüljetek. Na de tud-e az ember örülni élete minden pillanatában? Minden helyzetében, minden körülmények között, amikor szétnéz, és látja, hogy mennyi szenvedés, mennyi nélkülözés, mennyi fájdalom van ebben az életben. Hogy lehet így örülni? Az öröm egy sokkal mélyebb, mint egy pillanatnyi felszínes érzelmi állapot. Nem arról van szó, hogy az ember érzéketlenül, empátia, lojalitás, együttérzés nélkül örül, a másikkal pedig nem foglalkozik. Nem erről van szó. Az öröm, az a boldogság, amit Jézus Krisztus kínál, egészen a szív mélyéről indul. Olyan, mint a forrás víz, egészen mélyen buzog. Valaki egyszer úgy fogalmazott, és engem ez úgy megragadott, hogy borzolhatják erős, hatalmas hullámok az életünket, a felszínen a vihar hullámai korbácsolhatják a mindennapjainkat, de néhány méterrel az óceán felszíne alatt a teljes nyugalom van. Valahogy ilyen a Krisztusban kapott öröm. A szív felszínét, a mindennapokat borzolhatják a mindennapi nehézségek, a terhek, lehetnek viharok az életünkben, olyan pillanatok, mikor nem lenne ok az örömre, a boldogságra,
Amikor a könnyek, amikor a fájdalmak szegélyezik a hívők életét, de a szív mélyén áttörhetetlen nyugalom, öröm, békesség van. Ebben a lelki állapotban néz farkas szemet a nehézségekkel, a próbatételekkel, és ha a megpróbáltatások viharokat szülnek is, azt a lelki állapotot, a szív állapotát nem befolyásolják. Ezért vehetjük komolyan ezt a páli tanácsot, hogy mindenkor örüljetek. Mindenkor örüljetek, és így bízza magát a hívő ember Krisztusra, akinek van hatalma lecsendesíteni a tengert, ahogy olvassuk a történetben. Az imádság, az Úrral való beszélgetés, az tulajdonképpen egy ilyen lecsendesítés, vagy lecsendesülés. Ezért vehetjük komolyan azt a bátorítást Páltól, hogy szüntelenül imádkozzatok. Ha mindenkor kifejezéssel arra gondolt Pál, hogy minden helyzetben, minden körülmények között, akkor a szüntelen szóval arra gondolt, hogy ne szűnjünk meg imádkozni, könyörögni. Az imádságot milyen sokan csak ilyen szükségmegoldásnak használják, olyan végső menedékként. Pedig, és valaki egyszer azt mondta, hogy legyen az imádság az első lépés, és ne a végső megoldás. És mondjuk ki őszintén, hogy az imádságot legtöbben végső megoldásként használják. Amikor már minden ajtó bezárult, amikor már minden lehetőség, minden alternatíva kimerült, amikor kérdés, hogy merre menjen tovább, akkor minden olyan kilátástalan, akkor egy egyszerű Uram, segíts meg kiáltással próbálják végső elkeseredettségükben megszólítani Istent. Pál apostol a szüntelenül imádkozzatok időbeli határozóval azt mondja, hogy járja át az életeteket az imádság. Legyen jellemző rátok az imádkozó élet. Valaki egyszer az imádságot, az imádkozást a lélegzetvételhez hasonlította. Legyen olyan természetes és rendszeres az imádság, mint a lélegzetvétel. Sokféle imádság lehet, de nagyon fontos jellemzője kell, hogy legyen őszinte, legyen szívből fakadó. Őszintén és szívből fakadóan lehet imádságban az Isten elé tárni mindent. Mindent, ami bánt, mindent, ami nyomaszt, amiért hálát lehet adni. Összeszedtem, hogy milyen imádságaink lehetnek, mert az ember különböző élethelyzetben, különböző állapotban lehet és szólíthatja meg Istent. Az első imádságban dicsőíthetjük Istent. Áldhatjuk mindazért, amit elvégzett az életünkben, hogy igazgatja a sorsunkat, hogy kezében tartja a mindennapjainkat. Erre bátorít bennünket igéjében is, ahogy a Zsoltárok könyvében olvashatjuk, ott a 34. Zsoltárban, áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dicséri szám. Az Úrral dicsekszik lelkem. Aztán imádságban hálát adhatunk mindenért. A nehézségekért, melyeken keresztül formált, próbatételekért, melyekben hitemet megpróbálta, az örömökért, melyekben nem engedett elcsüggedni, annyi mindenért hálát adhatunk, csak sokszor észre sem vesszük, mert természetesek, mert elmegyünk mellettük, mert hozzászoktunk. Igéjében azzal bátorít, hogy adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Aztán a harmadik imádságban oda mehetünk őszintén Isten elé bűneinkkel és bűnvallással. Bűnvallásban feltárhatjuk mindazt, ami nyomja a szívünket, amivel megbántottuk őt, vagy megbántottuk embertársainkat. János apostol azt írja az első levelében, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten. Megbocsátja bűneinket és megtisztít minden gonoszságtól. bűnvaló imádságunkban rendezhetjük Istennel a bűneinket, és ígérete szerint a megvallott bűnöket ő nem hagyja rendezetlenül. Ő megbocsátja. Aztán a következő, a negyedik, sokan ezzel a résszel szokták kezdeni, és olyan gyorsan le is szokták tudni azzal, hogy Uram, segíts meg, vagy add meg ezt, vagy ezt, vagy ezt. A Krisztusban hívő ember komolyan veheti ezt a kérő imádságot, és nem követelőzik, hanem kér azzal a hittel és azzal a bizonyossággal, hogy legyen meg a te akaratod. Bármi is lesz, bárhogyan is döntesz, legyen meg a te akaratod. Mert tudjátok, drága testvérek, és sokan félreértik a kérő imádságot, az Isten az nem ima automata. Nem ima automata, hogy mi mondjuk, mi bedobjuk, aztán kijön, aztán megadja. A kérésben feltárom Isten előtt, ami a szívemen van, de tudom, hogy az Atya olyan, mint egy jó szülő. És kedves Dóra, kedves Gábor, itt hadd szólítsalak meg benneteket, nem attól lesztek jó szülők, hogy mindent megadtok a gyermeketeknek, vagy gyermekeiteknek. Nem attól lesztek jó szülők. A jó szülő tud különbséget tenni jó, jobb és legjobb között. És tulajdonképpen az Atya is ilyen. Nem mindig az a jó, amit mi gondolunk jónak. Ahogy egy felelős szülő is a legjobbat szeretni a gyermekének, az Atya is olyan, mint egy jó szülő. Az érdekemben nem mindig kapom meg, vagy nem mindig azt kapom meg, amit gondolok vagy kérek. És igéjében azonban így bátorít bennünket, azt mondja, hogy semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. Aztán az ötödik, a közben járó imádság. A közben járó imádságban szívemen hordozom a betegeket, az elesetteket, a nélkülözőket, a vigasztalásra szorulókat, a terheket, hordozókat, és nem feledkezem meg róluk. A közben járó imádságban mindig érzem a magam felelősségét, hogy számon tartsam őket. Mert olyan gyorsan emberek elfeledkeznek arról, hogy honnan jöttek. Amikor jólét van, amikor minden megvan, amikor nem szűkölködik az ember, hanem bővölködik, olyan gyorsan el tudja feledni azt, hogy volt idő talán az ő életében is, amikor szűkölködött. A Krisztusban hívő ember közben jár a másikért. Empatikus. Együtt érez a másikkal. És nem csak egyszerűen imádságban tárja fel Isten előtt és hordozza őket, hanem tetrekész is, segíti. Jakab azt mondja, imádkozzatok egymásért. A közben járó imádság ilyen. A másikat hordozom, és ahol tehetem, segítem. És az utolsó, a hatodik, ez a legnehezebb, csendben lenni. Csendben lenni, passzívnak lenni, és nem cselekedni, nem izegni, mozogni, hanem türelmesen várni Isten cselekvésére, válaszára. A Zsoltáros azt írja, 37. Zsoltárban olvashatjuk, légy csendben, és várj az Úrra. Emlékszem, egy műtétnél, egy diagnózisnál hányan minden követ megmozgattak, meg megmozgatnak. Nehéz várni. Nehéz várni egy betegségben, egy próbatételben, türelemmel, hogy Isten válaszoljon, milyen nehéz ezt kivárni. És emlékszem a saját életemből, vagy életünkből, Jó néhány évvel ezelőtt a feleségem egy tüdőszűrő vizsgálaton fennakadt, és azt mondták, hogy egy foltot látnak a tüdején, és egy másik géppel meg kell jobban vizsgálni, mert bármi lehet. Na ez a bármi aztán nagy aggodalomra adott okot. Kaptunk is időpontot, de hát az egészségügyben nem mindig olyan gyorsan mennek a dolgok, mint ahogy azt mi várnánk. Hónapokkal későbbi időpontot kaptunk. És közben imádkoztunk, hordoztuk, de olyan nehéz volt várni, csendben várni. Édesanyám segítségével aztán kivizsgálásra került jóval hamarabb, és megnyugtatott, hogy csak egy lábon kihordott tüdőgyulladás volt. Milyen nehéz várni. Csendben várni, türelemmel várni Isten szavára, vezetésére, akár a megnyugtató eredményeket hallani. Isten sokszor a késleltetéssel is türelemre akar tanítani bennünket. Ezek az imádságfajták nem csupán egy-egy imádságot vagy imádságfajtát jelölnek, hanem egy sorrendet is mutatnak. És erre szeretném helyezni a hangsúlyt. Nem csak egyszerűen a fajtákra fölhívni a figyelmet, hanem még jobban nyomatékosítani a sorrendre. A sorrendre. Amikor Isten arra bátorít bennünket, hogy szüntelenül imádkozzunk, akkor imádságunkban legyen egy sorrendiség is. Először dicsőítsük őt. Adjunk neki hálát, vigyük elő a bűneinket, aztán fogalmazzuk meg a kéréseinket, közben pedig gondoljunk másokra is, és hordozzuk őket a szívünkön, és végül várjunk Isten válaszára, azaz olvassuk az ő igéjét, amiben megérthetjük az Isten akaratát. Életünkre legyen jellemző az Istennel való beszélgetésnek a készsége. A beszélgetés pedig két irányú. A német nyelv olyan szépen kifejezi, azok, akik esetleg német nyelvet tanultak, még inkább tudhatják, beszélni és beszélgetni még a magyar nyelvben is különbség. A német nyelvben a sprachen vagy az ich unterhalten is különbség. A sprachen az beszélni, valakinek mondok valamit, akár folyamatosan. Az ich unterhalten pedig, ziches ige, ugye visszaható, amit mond, az hat rám is. Vagy amit én mondok, az hat a másikra. És amit én mondok, az visszahat rám is. Sich unterhalten, beszélgetni. Istennel úgy lehet beszélgetni, hogy imádságban föltárom mindazt, ami a szívemen van, de szóhoz engedem Istent is, hogy jusson szóhoz igéje által, hogy szólítson meg engem is. És befejezésül Pál azt írja, hogy mindenért hálát adjatok. De ahogy az előbb említettem, a természetes dolgokhoz az ember olyan könnyen hozzászokik. Hogy van kenyér az asztalon, hogy szerető család veszi körül, hogy szerető feleség, szerető férj, drága gyermek vagy gyermekek, hogy van munkahely, hogy van rendszeres havi jövedelem. Amikor hétről hétre jártam ki a határa a tavalyi esztendőben, az ukrán határra, vagy amikor kint voltam Kárpátalján többször is idén, olyan sokszor megfogalmazódott bennem az, hogy ami itt megvan, és ami ott nincs meg, hogy mennyi mindenért hálát adhatok. Panaszkodunk itt az élet körülményeinkre, az utakra, az infrastruktúrára, az egészségügyre, az oktatásra. Hát ki kell menni Kárpátaljára, drága testvérek. Menjünk ki. Nézzünk szét. Nem olyan régen voltam ki, néhány hónappal ezelőtt. 24 órából 23 órán át sötétség volt. Akkumulátorokat, invertert, generátorokat vittünk ki, meg agregátorokat. Vittünk ki, és a 23 órából, amíg sötétség volt, úgy tanítottak a pedagógusok az iskolában. Aztán, amikor szólt a sziréna, akkor rohantak le a bunkerba. Nagyon nehéz körülmények között álltak helyt ott a pedagógusok. Vagy ki kell menni Kárpátaljára, és meg kell nézni, hogy egy-egy kárpátai magyar vagy ukrán milyen szolgáltatásokat kap. Milyen körülmények között tanulnak és tanítanak. És sajnos megvan az a rossz tulajdonságunk nekünk, például a magyaroknak, hogy mindig a jobbhoz hasonlítjuk magunkat. Például a nyugathoz. A jólétnél mindig a nyugathoz, és nem kelethez viszonyítunk, de olyan érdekes, hogy amikor a bűn kérdése jön elő, akkor mindig a rosszabbhoz hasonlítjuk magunkat, és azzal nyugtatgatjuk magunkat, hogy vannak nálunk rosszabbak, bűnösebbek. Érdekesek vagyunk mi emberek, nem? Annyi mindenért hálát adhatunk, de a hálátlanság mindig elégedetlenséget szül. Mindig. Mindig mindennel elégedetlenek vagyunk, ez sem jó, az sem jó, pedig olyan sok mindenért hálát adhatnánk. Annyi mindennel megelégedhetnénk, de hálátlanságunkból az egét elégedetlenség lesz. És akkor mindig dől belőlünk az elégedetlenség, hogy mi nem jó. Ha valaki megtanul hálás lenni, akkor fog tudni elégedett is lenni. Drága testvérek! Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok. Ez a három, amit most kiemeltünk Pál szavaiból, egészen gyakorlati lépések jubiláte, az örvendezés az öröm vasárnapján. Lássuk meg, hogy az értünk meghalt és feltámadott Jézus Krisztus, aki életet, örömöt és üdvösséget szerzett nekünk, már ez önmagában hálaadásra is örömre, örvendezésre indíthat bennünket. Ez az örvendezés a szív mélyén mondott hála megelégedettséget ad mindannyiunknak. Így tekintsünk jubiláte vasárnapjára, és gondoljunk-e háromra, mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok. Amen. Imádkozzunk. Urunk, adj ilyen megelégedett szívet. Add, hogy mindig mindenért tudjunk hálásak lenni. A kevésért is. Ahogy Pál apostol is írta, megtanultam szűkölködni, és megtanultam bővölködni. Adj, Urunk, ilyen megelégedett szívet, hogy szüntelenül imádkozzunk, mindenkor örüljünk, és mindenért hálát adjunk. És mindeközben meglássuk a szenvedőt, a segítségre szorulót, a gyámoltalant, a vigasztalást kérőt, a terhet hordozót. Adj ilyen szívet, Urunk, mindannyiunknak. Amen.